Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ketten fogunk előadni. Azt is elmondom, hogy miért. Én a Milius könyvtár igazgatója vagyok, ugye Debrecenben, és nekünk vannak bizonyos problémáink, meglehetősen eleven problémáink, amelyre válaszokat a statisztikától kapunk. Tehát eleven kérdések, amelyek megoldásokat kívánnak. Elmondom, hogy milyen problémák. A Milius könyvtárban, ugye ez Debrecent jelenti, és Hajdú-Bihar megyét, a Milius könyvtárban teljes körű gépi kölcsönzés van most már. Ez az a probléma, hogy kegyetlen őszintességgel mutatja meg azokat a hiányosságokat, ami a könyvtárunkban van. Az, hogy a szolgáltatásaink miért nem működnek, mi az, ami gyengeségünk. Amikor először megláttam a valós adatainkat, akkor majdnem lemondtam. Ugyanis nagyon szép statisztikákat tudtunk előállítani papíron, csak a gép az nem hajlandó azt a fikciót követni, amit mi ott produkáltunk. És azt tapasztaltuk, hogy bizony nagyon sok területen új versenytársakat kaptunk. A zenei könyvtárnál például megfigyeltő volt az, hogy a Spotify az lényegében elemi kihívást jelentett, vagy a YouTube a forgalmunkra. Olyan tartalommegosztó platformok jöttek létre, amelyek tulajdonképpen könyvtári szolgáltatásokat nyújtanak, és vetélytársaink. És azért vetélytársaink, mert nagyon sikeres üzleti modelljeik vannak, nagyon jól tudnak tartalmat ajánlani, és ezért aztán jó döntéseket tudnak hozni. Ahhoz, hogy egy vezető jól tudjon dönteni, ahhoz adatokra van szüksége, nem benyomásokra. És az, hogy mi van elrontva, azt az adatok fogják megmutatni. Ráadásul nehéz versenyezni mondjuk azokkal a szolgáltatókkal, akik a felhasználókat képesek monitorozni, és tartalmat ajánlani nekik. Akik képesek a saját erőforrásaikat optimálisan elosztani. A Netflix az egy egyszerű videótéka volt, a videótéka pedig csak egy könyvtár. Ehhez képest a Netflix fényévekre jár hozzánk képest. Nagyon komoly kihívást jelentenek, és amikor elkezdtünk az adatainkkal foglalkozni, komolyan venni a statisztikáinkat, akkor be kellett látnunk, hogy borzalmas munkát végzünk. Persze ez nem igaz, tehát hogyha a városvezetése ezt látná a videó közvetítésen keresztül, akkor most mondom, hogy fikció, de a valóság tényleg ez. Amikor beszéltem más igazgatókkal, akik hasonló adatokat látnak, akkor őszintén beismerték, hogy ők is ezt látják. Tudják, hogy ez van. Tudják. Csak jobb nem beszélni róla. Én viszont azt mondtam, hogy jó, akkor nézzünk szembe a tényekkel, és lássuk, hogy mit lehet belőle kihozni. Vagyis nézzük az adatokat, és döntsünk ezek alapján. És kijelöltünk néhány célt, amit szeretnénk nagyon rövid időn belül megvalósítani. Az egyik, hogy szeretnénk növelni a felhasználóink számát, illetve aktivitását. A valós szám Debrecenben 6,5% a lakosságnak. A statisztikákban persze nem ez, de a valóság akkor is ez. És nem vagyunk a legrosszabbak. Messze nem. Ennek érdekében optimalizálni kíván, tehát a növelés érdekében, tehát hogy több olvasónk legyen, illetve gyakrabban használjanak minket, hiszen azt lehet látni az olyan cégeknél, mint amilyen a YouTube, a Twitter és a többiek, hogy bizonyos típusú aktivitás elkezdi beszívni az embereket és növelni a fogyasztást. Márpedig termékként kell tekintenünk saját magunkra, amit értékesíteni kell. Viszont ehhez optimalizálni kell a rendelkezésünkre álló forrásokat, olyan dokumentumokat kell beszerezni, ami az embereket érdekel, és lehetőleg azt is kell ajánlani nekik, ami érdekli őket. Ezért megnéztük, hogy mit, majd itt jön a statisztika, lesújtókép. Tehát hihetetlen volt látni, hogy mire pazaroljuk el a közpénzt. Na és a döntéseket a gépi kölcsönzésből származó adatokra kívánjuk alapozni, nagyon egyszerűen ennek is az oka. Nem hiszek a könyvtárosoknak. azok is hajlandóak szépíteni a dolgot, meg a saját esztétikai, meg ízlésítéleteiket behozni, és a tapasztalat nem azt szokta igazolni, amit egy-egy könyvtárosunk szokott elképzelni arról, hogy az ő olvasói azok hogyan, s miként. Tehát nagyon nagy különbség van a kettő között. Ezért aztán ugye egyrészt az állománygyarapítás során az emberi döntéseket támogató gépi szolgáltatást kívánunk kialakítani, vagyis meg akarjuk érteni, hogy mit olvasnak az emberek, és olyan dokumentumokat akarunk vásárolni nekik. A másik, hogy a beszerzést adatokon alapuló prediktív analízis segítse, vagyis képesek legyünk megjósolni előre, hogy egy adott dokumentum valószínűleg ilyen vagy olyan típusú érdeklődésre tart számot. Ez a sikerének a titka számos tartalomszolgáltatónak. Az a feltételezésünk, hogyha valós igényeket kielégítő dokumentumokat szerzünk be, akkor azokat többen és gyakrabban fogják majd használni. Egyszer már rájöttünk egyébként egy elemi dologra. Ha kinyitjuk a könyvtárat, akkor bejönnek az olvasók. Ez azzal volt összefüggésben, hogy amikor ugye a nyitvatartási időt kezdtük el elemezni adatok alapján, hogy mit akarnak az olvasók, és ehhez idomultunk, akkor hirtelen 10%-okkal, meg van olyan hely, ahol 30%-okkal nőtt az olvasószám és az aktivitás egy év alatt. Egy év alatt növeltük meg 30%-kal az olvasószámot adott helyeken. Csak az alapján, hogy figyeltük, hogy mit csinálnak. És valójában semmi más nem csináltunk, csak kinyitottuk a megfelelő időpontokba a könyvtárakat, és hopp, bejöttek az olvasók. De ez elemi erejű felfedezésként hatott. Ugyanígy lehet, hogy igaz, lehetett volna más is, kinyitjuk a könyvtárakat, és nem jönnek be az olvasók. Na, az lett volna a tragédia. Viszont ilyen tragédia nem állt elő. De mi van, hogy olyan dokumentumokat veszünk, ami érdekli az olvasókat, lehet, hogy elkezdik őket olvasni, nem? Ezen kívül a tartalomajánlás esetében a felhasználókból olvasási szokásaik alapján olyan felhasználói klasztereket kívánunk létrehozni, amelyek meg lehetővé teszik, hogy ajánljunk nekik tartalmat, illetve a dokumentumokból pedig dokumentumklasztereket kívánunk létrehozni, amelyek összekapcsolhatók a felhasználókkal. A fentiek segítségével célzott tartalomajánló rendszereket kívánunk kialakítani. Tehát kettős cél motivál bennünket akkor, amikor elkezdjük vizsgálni azt, hogy milyen adatok állnak a rendelkezésünkre. Jó okunk van erre, ezt a két dolgot jelen pillanatban mi nem tudjuk, és átadnám a szót annak, aki megtanított bennünket arra, hogy igenis fontos adatok állnak a rendelkezésünkre.
Nagy örömmel fogadtuk el a felkérést a ügyfelünktől, részint meg fizetett érte, részint meg nagyon érdekes feladat volt. De igazából én egy valamással, volt egy kis kalandom nekem egy pár éve, itt az ügyfeleink itt ülnek sokan a teremben, amikor Mikulás Gábor egy emlékezetes cikket írt, erős nagy vihart kavart a cikket, de ez 7-8 éves van, hogy mennyire nem olvassák az emberek a könyvtárakba a könyveket, akkor én elhatároztam, hogy megcáfolom Gábort, behatoltam az ügyfeleink adatbázisába, hogy a cáfolatot kimutatom, de láttam, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint amit a Gábor írt, úgyhogy akkor is nem írtam meg akkor ezt a cikket Gábor ellen. De én nem olyan, tehát másrészt ugye sokan sírunk a könyvek jövője, meg a könyvtár használat miatt, hogy mi lesz velünk, meg a könyvekkel, meg egyáltalán kors nemzedékek jönnek utánunk, ami egyébként igaz, de ettől függetlenül a helyzet nem olyan rossz, mert én nekem hivatalból a missziének én állítom el most már évek óta a statisztikákat, és elmondhatom, hogy nincs csökkenés. Tehát amiket én gyártok statisztikákat, azokban, amióta én csinálom, ez 3-4 éve van, azóta nem tapasztalható az érdeklődés csökkenés a könyvtárak, meg a könyvek iránt. Ezt azért fontos, ceterum censeo, ezt elmondom. De és akkor lássuk, amiért itt vagyok, meg amivel minket az ügyfelünk megbízott. A Mungus Kft-től vagyok, Simon András vagyok, igen, ha valaki esetleg nem ismerne, mint a Dracula Group mondja Dracula hot és élvezik benne, hogy annyira ismert vagyok a saját hazámban, hogy elfelejtettem bemutatkozni. Tehát a lényeg az, hogy akkor most már mondom a magamit. Tehát ami nagyon érdekes, hogy az integrált rendszerekben óriási adatvagyon van, és nem csak az integrált rendszerekben, hanem amióta a könyvtár gépesítés van, nem csak a relációs adatbázisokban, nem csak az integrált rendszerekben, egy csomó információ felhalmozódik, amit egyszerűen a számítógépes rendszerek működésük során tárolnak el. És ezek az információk most már hatalmas adattömeget jelentenek, az adatgazdászatról tálap hallottunk, mert rájöttem, hogy akkor én adatgazdász vagyok, és Az adatvagyon, ez kiállt azért, hogy ezzel csináljunk valamit, ebből tudást szedjünk ki, ebből a töménytelen adatból, amit a rendszerek tárolnak, és konverzióknál, amikor idegen rendszerből konvertálunk, ezeket áthozzuk, ezek jönnek, és évtizedes múlttal rendelkeznek már. Tehát ebből lehet dolgozni. Most itt ez azra is tanulság, hogy bizniszeket őrizzük, megtegyük el, ne dobjuk ki, mert a konverziónál sok minden elvész természetesen, tehát amint költözködés, ember sok mindent kidob, amit fölöslegesnek talál, de tulajdonképpen jó lenne ezeket megőrizni, nem foglalnak olyan sok helyet, ügyeljünk erre, amikor rendszert váltunk, hogy ne dobjuk ki a statisztikai információt, amit a rendszer megőrzött, és amikor archiválunk, sem manipuláljuk az adatokat, mi nem tudhatjuk, hogy mi lesz az, ami elvész, amikor archiválunk, amikor leegyszerűsítjük a tárolt tartalmakat. Ez csak azért mondtam, hogy egyik tanulság az egész kis akciónknak itt a Mérisz könyvtárral, hogy milyen jók a régi adatok ilyenkor. Ez egy ábra, hát nem olyan borzasztó, a nagy lila az, amit soha senki nem kölcsönzött ki, pedig a borzasztó, szóval ezt lilának látom a kéket, az a borzasztó talán, na minden itt meg kék, de szóval a lényeg az, hogy ez igazából csak ez összesen két év, tehát a 2017-18-ban ezeket a könyveket nem kölcsönöztek ki, senki, jól lehet kölcsönzhető státuszúak voltak, és akkor az a baj nagy lila az, amit soha senki nem kölcsönzött ki, amit a gépi kölcsönzés a könyvtárban van. Ez a bordó, vagy minek nevezzem, az, amit a 2016 óta nem kölcsönzte senki, a zöld, amit kölcsönztek, de nem könyv, és a kék az, amivel a vizsgálat foglalkozott. De egyébként hát végül is az álmok majdnem a több mint a negyedével végül is foglalkozott a vizsgálat, így is lehet tekinteni. Van egy pár axióma, persze mindjárt torzít egy vizsgálatot mindig, amikor nekiállunk, mert mindent nem lehet egyszerre figyelembe venni. Tehát feltételeztük, hogy elegendő példány áll rendelkezésre, tehát nem visznek el az olvasók, nem, tehát valami könyvet az olvasók azért nem visznek el, mert nincs hozzáférhető könyv, tehát nem volt elég példány a könyvből a kölcsönzési vágy pillanatában. Ez lehet, hogy így van, de ezzel nem tudtam beiktatni ebbe a vizsgálatba ezt a szempontot még. Tehát feltételeztem, hogy egy olvasóba kölcsönzési vágy támad, akkor talál egy példányt abból a műből, amit elvihet, műből. Amúgy egyébként nem foglalkoztunk a művekkel, csak a kiadványokkal, mert egy könyvtár a bibliográfiai feltárás során kiadványokkal, bibliográfiai rekordokkal dolgozik. A műszinti azonosítás ebben a könyvtárban, ahogy a legtöbb ügyfelünknél sem nincs megoldva. Nagyon problémás, éppen erről hallgattunk délelőtt előadást, és azt hiszem a Miklós mondta ki, Lendvai Miklós, hogy nagyon vékony az a határ, nagyon bizonytalan, hogy mikor tekintünk egy művet önálló műnek, vagy egy meglévő műnek, egy változatának, mikortól kell annyira áttúrni mondjuk egy kiadást, hogy ez már új mű legyen. Mivel ez így igazán gyakorlatilag megfoghatatlan, ahogy a nyelveknél, mikor mondjuk azt egy nyelv, ez egy új nyelv, és nem egy másik nyelv, mit tudom, a provanszál az külön nyelv a franciától, de a mit tudom én, a nem tudom melyik tájszólás, az nem külön nyelv, ez egy elég önkényes dolog. Tehát itt nem tudunk mit csinálni, mint kiadványokkal foglalkozni. Ez megint nyilván torzítja a vizsgálatot, mert egy művet egyet egyszer adtak ki, de nagyon népszerű, az sok kölcsönzése lesz, míg egy sokszor kiadott könyv az önálló kiadványként többször szerepel a vizsgálatban. De egyébként erre majd annyit azért tettünk, hogy a címre figyeltem, meg hát ezt nyilván lehet tovább finomítani ezt a vizsgálatot. Hát nyilván a könyvekkel foglalkoztunk, és az illető bibliográfiai rekordhoz tartozó összes példány, összes kölcsönzési, hosszabbítás, előjegyzési tranzakciót vizsgáltuk és egybeszámoltuk. A munka eredményeképpen halmazokat reméltünk találni, amely kiadványok hasonlóan viselkednek az olvasók csoportjai előtt. Néhány adattal foglalkoztunk csak, az etószámnak az elejével, tehát amiből próbáltunk valamifajta osztályozást, szakmai osztályozást kialakítani, a kiadás éve, a szerző, tehát mindig csak a százassal foglalkoztunk, tehát a szerzővel, és a kiadóval, ebből ugye Bonyi, hogy az etószám, mert kiad az ismételető mező, tehát ezeket többször is figyelembe kellett venni, milyen karakterláncokat állítottam elő, amik a művet jellemezték, és akkor így igazából egy kiadványnak két etószáma volt mondjuk, és két kiadó, akkorból összesen négy ilyen sor képződött. De hát ez csak annyiban érdekes, hogy ugye a táblázat egyik vonalában nem annyi kiadvány volt, ahány bibliográfiai oda a rendszerbe, hanem annál több. Az olvasói csoportokat még a születési alapján elég önkényesen én képeztem korcsoportokat, a ügyfelünk jóvá hagy, tehát is tulajdonképpen tök mindegy. A nem, még egyelőre csak kétféle van a Debreceni könyvtárban. Olvasói kategória és a foglalkozás volt benne. A foglalkozás olyan heterogén volt, hogy attól függetlenül is képeztem csoportokat. És akkor így végül is lett két táblázatunk tulajdonképpen, egy kiadványcsoport adatfolyammal kifejezve, és olvasói csoportok adatfolyammal kifejezve. Értékelő táblák készültek, ezt majd fogok mutatni egy táblát, tehát itt akkor az egyik értékelő tábla az bibliográfiai rekordon kért, volt a rekordazonosító, az az érték, az az adatfolyam, amit a csoportkérdésen használtunk, a kölcsönzések száma vizsgált években, a csoporthoz tartozó könyvek átlagos kölcsönzési száma, a kiadási év nélkül képzett csoporthoz tartozó könyvek átlagos kölcsönzési száma, mert vizsgálni akartuk azt, hogy mi van, ha nem foglalkozunk az évvel, és akkor a könyv szerzője, ez a kiadó, ez etószámhoz kapcsolódó átlagos kölcsönzési szám. És így jött létre az első táblázat, amik jól látszik a példa, hogy akkor az első szám az a huntékás rekordozó, és mögötte az etó, a szerző, a kiadó és az év egybe, és utána ezek a különféle számok, amikből próbáltunk ugye valamit kihozni. De igazán az a tábla, ez még csak egy alaptábla volt, amit a számításokhoz felhasználtunk. A másik, ami érdekesebb, az a kiadvány csoportonkénti értékelő tábla, ez mondjuk ennek már a terméke, vagy a használatobb második változat volt. Ezek óriási táblázatok, tehát itt irdatlan méretű táblázatokra kell gondolni, amik a munkaeredményként létrejöttek, tehát emberi értelemmel nem is kezelhetőek olyan nagyok. Itt tulajdonképpen azt vizsgáltuk, hogy a csoporthoz mekkora átlagos kölcsönzési szám tartozik, megállapított, mert ugye volt, ahol nem volt kitöltve minden mező egy egész sereg könyvnél, akkor azt is egy számot tettem oda, hogy hány mezőből állt össze a csoport, mert a csoport annál tartalmasabb, minél több elemből áll, ha kevésből, akkor nyilván a csoport nagyon nagy számú lesz, mondjuk egy könyvnek nincsen szerzője, nincs beír az etószám és a kiadó sem, akkor csak az év alapján abban egy irdatlan méretű csoport fog keletkezni, ezt mindenki beláthatja. Tehát ez is számított. Mutatni próbáltam, hogy egy csoporthoz hány bibliafél rekord tartozik, tehát az olyan csoportok, amelyhez alig tartozik, vagy kevés rekord tartozik, az nyilván megint nem túl releváns. És akkor itt volt egy átlagos kölcsönzési szám, és egy súlyozott szám, alapján a csoport homogenitását próbáltuk vizsgálni, tehát azt, hogy a csoporthoz egy csomó kiadvány tartozik, csomó bibliafél rekord, amiből egyiket sokszor, másokat kevésszer kölcsönzik, és próbáltunk homogén csoportokat kreálni, ez Fülöp Endre kollégámnak volt az elgondolásom, és részt vett ebben a munkában, hogy megállapítsuk azt, hogy olyan csoportokat gyártsunk, amelyeket az olvasók hasonló módon kölcsönöznek. Tehát mert ennek lesz így értelme a végén. De igazából ezzel a számmal nem sokra mentünk be kell, hogy valljam, mert nagyon sok ennek a súlyozott számnak a kiszámolásakor egy csomó tényezőt, paramétert kell beiktatnom, amiket önkényesen adtam nekik számértékeket, és ha mást adtam volna, egészen más számok jöttek volna ki, ezzel még többet lehet finomítani, ha ezzel tovább akarunk menni, de az eredmény is elég érdekes volt, tehát egyelőre itt most megálltunk. Ez akkor lehetne ezeket a paraméter számokat jobban, ha ezt minden könyvtárnál elvégezném minden ügyfelünknél, utána lehetne ezeket a súlyozott értékeket nyilván egy kicsit jobban kalibrálni. Ez az a táblázat, és akkor itt látszik, hogy például volt egy ilyen csoportom, itt még benne van, itt még az osztályozási helyzet is benne van ebbe a táblázatban, de azt aztán végül is nem sokat tett hozzá, azt kivettem, de ebbe a táblázatban itt benne van. És akkor itt látszik, hogy itt ezeknél ugye nagyon sokféle szám jött ki, és ezek alapján próbáltunk homogén csoport képezni. Na de ebből a sok-sok táblázatból is mi az, ami használható kijött? De ez már a kollégám, ez, akkor még pár gondolatot még mondanék, hogy mik azok az elképzelések, amelyek ebből kijöttek. Tehát az egyik, ami nagyon jónak tűnt, egyrészt világosan kijött, hogy mit olvasnak az olvasók. Hát általában, amelyek nem túl meglepő, a kommerci irodalmat olvassák. Alapvetően a nők többet kölcsönöznek, mint a férfiak. A fiatalok, tehát a iskolások, igen, lelkes olvasója a könyvtárnak, elég homogénül viselkedő csoport, tehát elég szabálykövető, homogénül viselkedő csoportok az iskolások. Itt még nincs különbség nem szerint fiúk és lányok között, és általában divatos irodalmat olvassák. Amúgy a felnőtt korban már a nők sokkal többen vannak, mint olvasók is, mint fogyasztók is, tehát háromszorosa szerintem a nők kölcsönzési száma a férfiaknak elmondható, de ez megint nem olyan meglepő egyébként. Csak úgy legyen visszaigazolta azt, hogy legyen a számításaink helyesek. Ami az egész, azon kívül, hogy megállapítottuk, mik azok a kiadók, mik azok a szerzők, mik azok a dokumentum, pontosabban kiadványfajták, tehát vagy csoportok, amik inkább keresettek, amiből általában egyébként olyasmik, amiket magunktól is gondolnánk, azok kijöttek nagy számban. Szerintem a legértelmesebb eredmény egyenlőre az egész vizsgálatnak, de hát a Béla lehet, hogy mást mond, az, hogy meg tudtuk állapítani, hogy mely olvasói csoportok, amik a nem a foglalkozás, a kölcsön, az olvasói kategória és a korcsoport alapján álltak össze, mely kiadványcsoportokat fogyasztják szívesen, tehát mely olyan csoportokat, amelyeket a kiadó, a szerző, a kiadási év és az ETO számnak ez a levágott első része határoz meg. És ezeképpen egy lista állt össze arról, hogy egyes olvasók a saját olvasói csoportjuk által preferált kiadványcsoportokból mely kiadványokat nem olvasták még. Tehát ez az a könyvajánló, ami már, amivel talán a kollégák Debrecenben mennek valamire, mert legalább ebből egy könyvajánló készül. És ez a számítás ez elvégezhető rendszeresen, akár havonta, évente, és akkor így a preferált kiadványcsoportoknak a nem olvasott. És itt figyeltem már azt is, hogy a művet, tehát hogy a, ne legyen olyan címet, ne ajánljunk, amilyen címet már olvasott, feltételezve, hogy azért nagyjából ugyanazzal a címmel nem érek meg két könyv. És a másik pedig, hogy azt vizsgáltuk, hogy az első élmény, tehát, hogy amit először olvasott, az első kivett könyvek, azok mik voltak, hogy ezek esetleg bátorítják a további könyvtárat. És visszadom a összegzésre akkor a szót, vagy ez az utolsó oldal a igazgató úrnak.
Tehát összegzésként... Az állomány alapítás során látszik az adatokból, hogy van mit átgondolni. Nem egészen úgy használtuk az adóforintokat, ahogy kellett volna. A hatékonyság valószínűleg növelhető éppen ezért a gépi támogatással, hiszen jól meghatározott dokumentumcsoportokat képes beazonosítani, amelyeket jobban fognak forgatni. És a célzott tartalomajánlás elvi lehetősége most már adott. Van még a klaszterek kialakításán bőven mit dolgozni, de látszik, hogy az az irány, ez tartható. A cél pedig egyértelmű, a statisztikát nem csak arra kell felhasználni, hogy szolgáltatni tudjunk a KSH meg egyéb irányába, az is fontos, hanem arra is, hogy a saját szolgáltatásainkat tegyük tökéletesebbé. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.